Senkitől nem akarunk kölcsönkérni, mondta a kormányfő. Orbán Viktor szerint elővigyázatossági hitelkeretre van szükség. Szerződés a hallgatókkal, akik költségtérítést kap, a képzés idejének kétszeresét Magyarországon kell dolgoznia. Megérkezett Budapestre az etiópiai támadás 3 magyar túlélője, a sérülteket kórházba vitték. A menekülő gyanúsított helyett a panaszost lőtte fejbe egy rendőr Maros megyében. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Magyarország komolyan veszi az Európai Unió jogrendszerét, ezért olyan az Unió által kifogásolt jogszabályi pontokon is kész változtatni, amit a közösségi jog nem követelne meg. Ezt Orbán Viktor mondta, miután az osztrák alkancellárral tárgyalt. A miniszterelnök azt mondta, elővigyázatossági hitelkeretre van szüksége Magyarországnak, amit csak akkor használna fel, ha zavarok támadnának az európai, így a magyar kötvénypiacon.
Barátságos kézfogás, egy közös fotó. Így kezdődött Orbán Viktor miniszterelnök és Michael Spindelegger osztrák alkancellár csak nem egy óra hosszás megbeszélése. Ezen a kormányfő elmondta, hogy az európai mértékkel nézve is stabil költségvetése van az országnak, és az államadóság is folyamatosan csökken. Azért, hogy ezt elérje az ország, válságadókat és bankadót kellett kivetni. Így az elmúlt 3 év alatt több mint 1000 milliárd forintot vontak be a büdzsébe. Ennyi pénzt a miniszterelnök szerint nem tudtak volna elvenni sem a nyugdíjasoktól, sem a munkavállalóktól, mert már korábban, Orbán Viktor megfogalmazása szerint, többször is megskalpolták őket.
Mi nem akarunk az osztrákok pénzén élni. Egyáltalán senki másnak a pénzén sem akarunk élni.
A kormányfő szerint senkitől nem akarnak kölcsönkérni, hozzátette, idézzük, ebben a pillanatban még az IMF-től sem kérünk kölcsönt. Amit a kormány kér, az egy elővigyázatossági hitelkeret, amit csak abban az esetben használna fel, ha zavarok keletkeznének az európai és így a hazai kötvénypiacon. Orbán Viktor a Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárásokról azt mondta, az ország komolyan veszi az Európai Unió jogrendjét.
Tekintettel arra, hogy most egy fölfokozott hangulatban vagyunk, olyan pontokon is hajlandóak vagyunk megváltoztatni a magyar szabályozást, amelyet egyébként szerintünk az európai jog nem követel ki, szerintünk megtarthatnánk a szabályozást. Ha végigvinnénk egy ilyen jogvitát az Unióval, akkor szerintünk a bíróság végül a mi álláspontunk mellett tenné le a voksát.
Az osztrák alkancellár szerint azok a törvények, amelyeket Magyarországon a közelmúltban elfogadtak, kérdéseket vetettek fel, amelyeket fontos, hogy tájszerűen és politikamentesen tisztázzanak. Jó jel, hogy a magyar kormány nyitott a párbeszédre és az Európai Bizottság által felvetett kifogások tisztázására, mondta az osztrák alkancellár. Az osztrák politikus hozzátette még, hogy Orbán Viktor világosan vázolta előtte Magyarország legfontosabb céljait, és már látja, hogy Ausztria miként támogathatja Magyarországot.
Már látjuk a fényt az alagút végén, mondta Fellegi Tamás, miután találkozott Brüsszelben Olli Rehnnel, az Európai Bizottság pénzügyi biztosával. Az IMF EU tárgyalásokért felelős kormánybiztos azt mondta, sikerült világosan egyeztetni az Unióval azokat a kondíciókat, amelyeket a felek kölcsönösen elfogadhatónak tartanak. A kormány várhatóan hétfőig dönt a szükséges lépésekről.
Konkrét kérdésekről tárgyalt Brüsszelben Fellegi Tamás. A valuta alap után az Európai Bizottság is közölte, milyen feltételek mellett hajlandó pénzügyi segítséget nyújtani Magyarországnak. Ismerjük a játékszabályokat, és tisztában vagyunk vele, hogy feltételek nélkül nincs hitel sem, mondta a tárgyalásokért felelős miniszter. A brüsszeli pénzügyi biztos üdvözölte, hogy a kormány kész a párbeszédre és a vitatott törvények módosítására. Magyarországnak konkrét lépéseket kell tennie a jegybank függetlenségének biztosítására és az igazságszolgáltatás megbízható működése érdekében, tolmácsolta Olli Rehn szavait a pénzügyi szóvivő. További részletek egyelőre nem ismertek. Fellegi Tamás szerint azonban minden makrogazdasággal, költségvetéssel vagy az adórendszerrel kapcsolatos kérdés szerepel az egyeztetések napirendjén, az egy kulcsos adó is. A miniszter pozitívan értékelte az elmúlt 2 hét tárgyalásait, amelynek során úgy érezte, senkinek sem célja, hogy akadályozza a megállapodást. Pontos dátum még nincs, mondta, de úgy vélte, hogy a tárgyalások már a közeljövőben megkezdődhetnek az EU-IMF hitelkeretről.
Arra várunk, hogy hogy a megbeszélések eredményeképpen eljussunk egy olyan pontra, amikor a konkrét mandátum kiadásra kerül az IMF oldalán is és az Unió oldalán is. Mi készen állunk a tárgyalásokra. Hétfőn a kormány meg fogja hozni az alapvető döntéseket, amelyeket meg kell hoznunk.
Felegi Tamás nem tartja szükségesnek a parlament rendkívüli ülésének összehívását. Szerinte Orbán Viktor és Barroso bizottsági elnök személyes találkozóján rendezni tudják a nyitott kérdéseket.
A kormány elment a falig, de végül mindenben engedett Brüsszelnek és Washingtonnak. Értékelte az elmúlt napok fejleményeit a szocialista Burány Sándor, aki szerint így végül elkerülhetőnek látszik az államcsőd. Az LMP szerint azzal, hogy Orbán Viktor elzárkózott attól, hogy rendkívüli parlamenti ülésen módosítsa az EU és az IMF által kifogásolt törvényeket, nyilvánvalóvá vált az is, hogy a kormány mégsem akarja annyira ezeket a változtatásokat. Közben a Jobbik a parlament nemzetbiztonsági és külügyi bizottságának összehívását kezdeményezi. Lapinterjúkra hivatkozva ugyanis attól tartanak, hogy amerikai érdekkörök a magyar kormány megdöntésére készülnek. Akár 30%-kal is csökkenhetnek a közszférában dolgozó devizahitelesek törlesztő részletei, mondta a kormány szóvivő Girószász András. Kijelentette, a kormány azt ajánlja, hogy a családok a végtörlesztés helyett válasszák a rögzített árfolyamú törlesztést. Aki így dönt, kaphat kamattámogatást. Így a gyerekszámtól és a tartozás nagyságától függően a törlesztés akár harmadával is csökkenhet. A rendelkezés áprilisban léphet hatályba, az első alacsonyabb részlet tehát a májusi lehet. Szerződést köt az állam a felsőoktatásban költségtérítéssel tanuló diákokkal, cserébe a képzési idő kétszeresét kell Magyarországon dolgozniuk, jelentette be az oktatási államtitkár. Hoffmann Rózsa elmondta, összesen 50 ezer olyan hely van, amelyet az állam teljesen vagy felében támogat.
Az új felsőoktatási rendszer ellen demonstráltak középiskolások és egyetemisták az edukáció-oktatási kiállítás megnyitója előtt a Hallgatói Hálózat nevű csoport szervezésében.
Mindenhol maximális teljesítményt várnak el.
Reméljük a legjobbakat.
Minden diák bízik abban, hogy államilag támogatott helyre kerülhet, de az idén végzős 83 ezer középiskolás közül jövőre csak 50 ezernek fizeti minden költségét az állam. Lesznek részösztöndíjas képzések is, amelyeknél az állam a költségek felét fizeti majd, és lesznek önköltségesek is. A költségtérítéssel tanuló diákokkal az állam szerződést köt majd, cserébe a képzési idő kétszeresét kell Magyarországon dolgozniuk a diploma megszerzését követő 20 évben.
Azok a fiatalok, akiknek a képzését az állam nagyon komoly forintokkal, milliókkal támogatta, az annyit adjon vissza a hazájának, hogy meghatározott időt Magyarország javára dolgozik.
Aki aláírta a szerződést, de nem teljesíti a feltételeket, annak vissza kell fizetnie az évente több százezer forintnyi támogatást. A nőknek, ha három gyereket szülnek, elengedik a visszafizetést. Az ELTE dékánya szerint ezért most különösen komoly döntés előtt állnak a diákok.
A hallgatók jelentős részének egy döntése lesz. Jó kell választani. És ez a döntés ugye elővetíti azt, hogy az egyetemeknek egy olyan minőségi fejlesztést kell végrehajtaniuk, amikor garantálniuk kell azt, hogy a diploma mit ér.
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája szerint a diplomásokat szerződés helyett inkább jó munka lehetőségekkel kellene itthon tartani.
Úgy véljük, hogy ezt nem a külföldre távozók büntetésével, hanem az itthon maradók, az itthon elhelyezkedők kedvező helyzetbe hozásával lehet elérni.
Idén a továbbtanuláshoz minimum 240 pont kell. A diákoknak február közepéig kell beadni a jelentkezést. Az egyes szakok képzési költségeit január végén hozzák nyilvánosságra.
Magyarországon is területi kódot tartalmazó rendszámok kerülhetnek az autókra szeptembertől. A javaslatot kidolgozó Nemzeti Fejlesztési Minisztérium még nem döntött arról, hogy a tulajdonos lakhelyét, a járást vagy a megyét jelezze a rendszám. Az új rendszámok az újonnan forgalomba helyezett autókon jelennének meg először.
Magyarország az egyetlen a környező országok között, ahol az autók rendszámtáblája nem utal a tulajdonos lakhelyére. Európa többsége területi kódot tartalmazó rendszámokat használ, kivéve Csehországot, Hollandiát, Svédországot, Finnországot és Portugáliát. A területi kód azt a települést vagy járást jelzi, ahol a tulajdonos lakik. Ilyen a szlovák, a horvát vagy a szerb rendszám, a román kód pedig a megyére utal.
Ez a tábla egy osztrák-magyar monarchia korabeli budapesti motorkerékpárnak a táblája, ez pedig egy szegedi tábla, ez egy autónak a rendszámtáblája.
Ezek Kenyeres Péter rendszámtábla gyűjtő legféltettebb rendszámai. Magyarországon is létezett területi kód 1933-ig, aztán jöttek a véletlenszerű rendszámok. A rendszerváltáskor a táblákat gyártó cég készített egy javaslatot, ami ismét utalt a településre. A minta az akkori osztrák rendszámra hasonlított. De a kormány nem ezt fogadta el, hanem ezt. A három betű három szám helyett a tulajdonos lakhelyére utaló rendszámok segíthetik a rendőrség munkáját is, például a lopott autók kiszűrését. Az még nem végleges, hány betű és hány szám lesz az új rendszámokon, az azonban biztos, hogy nem erőltetett ütemben cserélik le az összeset.
Az új rendszámoknál elsősorban tulajdonosváltásnál, műszaki vizsgánál, tehát gyakorlatilag egy néhány év kellene ahhoz, hogy a teljes csere megvalósuljon.
A minisztérium májusra készíti el a végleges javaslatot, amelyet a kormány nyáron fogadhat el, így az új rendszámok legkorábban ősszel jelenhetnek meg az autókon.
Törvényes volt a Gorilla Fedő nevű akció, erősítette meg a szlovák belügyminiszter. 2005-ben és 2006-ban egy pénzügyi csoport képviselőit és befolyásos politikusok beszélgetéseit hallgatta le a megfelelő engedélyek birtokában a szlovák információs szolgálat. A korrupció gyanús ügyek kapcsán a lehallgatottak között voltak a Magyar Koalíció pártja akkori politikusai is. Berényi József, az MKP elnöke korábban azt mondta, mindazokat, akiket a Gorilla dossziéban megemlítenek, 2009-ben elhagyták az MKP-t. A párt mostani választási listáján nincs egyetlen olyan jelölt sem, akinek a neve szerepelne a Gorilla dokumentumban. Újabb magyar ellenes falfirkák jelentek meg Kolozsváron. Kifelé a magyarokkal az országból Románia a románoké, illetve más trágár kifejezések olvashatók a belvárosi Kismester utca épületeinek falain. A rendőrségnek még nem sikerült azonosítani a tetteseket. A magyar ellenes feliratok azután jelentek meg, hogy a rendőrök bekísértek és megbírságoltak négy fiatalt, miután kedd este az RMDSZ gyalázó falfirkát festettek a Mátyás szobor talapzatára egy kormány ellenes tüntetés után. Mégsem lesz krematórium Kolozsváron, így döntött a város önkormányzata. A környéken élők, ellenzéki politikusok és ortodox papok a múlt héten demonstrációval tiltakoztak a beruházás ellen. A befektető jogi útra tereli az ügyet, mivel már megkezdte a beruházást.
Több mint 300-an tiltakoztak múlt héten a krematórium megépítése ellen. Szerintük ez ugyanis szennyező. A megmozdulást az ellenzéki pártok és az ortodox egyház szervezte. Aki oda a krematóriumot akar építeni, az égesse el például az ujját, szagolja meg és utána jöjjön azt tenni, amit tenni akar, mondta a tüntetésen ez a kolozsvári férfi. Indulatos ülésen másfél órás vita után a kolozsvári önkormányzat most úgy döntött, mégsem építeti meg a hamvasztót. Többen ettől függetlenül úgy gondolják, szükség lenne krematóriumra, amelyből korábban három is volt a városban.
Ebben a pillanatban sajnos azt tapasztalom, hogy inkább a politikai érdekek és a politikai tőke kovácsolás volt az, ami a döntést nagymértékben befolyásolta.
A hamvasztót egy magánvállalkozóval együtt építette volna meg az önkormányzat. A beruházó cég képviselője azt mondja, ha maximális teljesítményen működne is a krematórium, a kibocsátott gázok szintje nem haladná meg a törvény által megengedett értékeket. Jogi útra tereljük az ügyet. Nekünk egy érvényes szerződésünk van, ami már fut, és már elkezdtük a beruházást is. Azaz tanulmányokat és felszereléseket rendeltünk meg, mondja a befektető. A több mint 300 ezer lakosú Kolozsváron a köztemetőkben már alig van szabad sírhely. A magántemetőkben pedig egy parcella ára eléri az 1 millió 200 ezer forintnak megfelelő lejt. Hamvasztása csupán Bukarestben, illetve Debrecenben van lehetőség.
A romániai bankokénál jóval kedvezőbb hiteleket kínál kis- és középvállalkozásoknak a Bethlen Gábor Alapítvány mikrohitelező társasága. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács gazdasági partner szervezete alacsony kamatú kölcsönökkel és szakmai képzésekkel segíti az erdélyi vállalkozásokat. A társaság vezetői szerint hiánypótló a mikrocégek hitelezése. A bankok ugyanis kevés figyelmet fordítanak a kis- és középvállalkozásokra, holott azok jelentősen hozzájárulnak az ország költségvetéséhez.
A kis- és középvállalkozások azok, amelyek hát nem vándorolnak nagyon gyorsan. Egy nagy vállalkozás, egy multinacionális cég jön, megy, itt van a konkrét példa, Erdélyben a Nokia jött, ment. Egy helyi kis- és középvállalkozás helyembereknek ad munkát.
Történészek részvételével egésznapos emlékülést tartottak az újvidéki razzia 70. évfordulójára a budapesti holokauszt emlékközpontban. 1942. január 20-a és 23-a között a magyar csendőri és katonai alakulatok egy eredetileg partizánok ellen indított razziát terjesztettek ki az 1941 tavaszán visszafoglalt bácskai településeken. A hideg napokon körülbelül 3300-3800, főként szerb és zsidó nemzetiségű ember vesztette életét. Szita Szabolcs, az emlékközpont vezetője felidézte, az újvidéki vérengzésnek a szerbség mellett a zsidók is célpontjai voltak. A razzia megtorlásaként a szerb partizánok 1944-45 telén a Vajdaságban több tízezer ártatlan magyar civilt gyilkoltak meg. Hazaérkeztek Magyarországra az etiópiai támadás magyar túlélői. A Liszt Ferenc repülőtéren a terrorelhárítási központ munkatársai várták őket. A sérültet azonnal kórházba vitték, a másik két túlélőt pedig hazakísérték. A támadás két halálos áldozatának holtteste várhatóan a jövő hét közepén érkezhet Magyarországra. Közben egyre több jel utal arra, hogy a támadást eritreai terroristák követték el.
Néhány perccel 2 óra előtt az egyiptomi légitársaság menetrend szerinti járatával érkezett Budapestre az etiópiai támadás 3 magyar túlélője. Vizár Csabát, aki menekülés közben csípőzúzódást szenvedett, mentőbe rakták, és a másik 2 túlélőt is elszállították a terrorelhárítási központ munkatársai. A járat utasai azt mondták, nem tudták, hogy a túlélők is a gépen vannak. Csak az volt nekik furcsa, hogy a kiszállásnál rendőrök várták őket. 5-6 rendőr várt valakire. Meglepődtem, hátranéztem, de nem láttam senkit, mondta ez a szlovák turista. Egy másik utas azt mesélte, Kairóban a beszállásnál látott egy tolókocsis férfit.
Volt egy új tolókocsi, van a magyar nagykövet kísértek ki a repülőtérre, láttuk.
A magyar turistákat kett hajnalban érte támadás Etiópia és Eritrea határvidékén. Az 5 fős csoportból 2 ember meghalt, egy menekülés közben csípőzúzódást szenvedett, 2 sérülések nélkül megúszták a támadást. Szélinger Balázs Etiópiában dolgozó történész a támadás után telefonon beszélt az egyik túlélővel, aki azt mondta, a fegyveresek először a szomszédos német turistákat lőtték le. Majd sorfalba állították a magyarokat, és ahogy fogalmazott, elkezdték kivégezni őket.
Kivégzés volt, lelőtték az első magyart, aztán lelőtték a második magyart, mire ők 3-an a 3 túlélő futásnak eredtek, és így megmenekültek.
A támadás 2 magyar áldozatának, Fábián Tamás geográfusnak és Szabad Gábor kutatóorvosnak a holttestét várhatóan a jövő hét közepén hozzák haza.
Egy hete történt az olaszországi hajó katasztrófa. A Costa Concordia óceánjáró múlt pénteken ütközött egy sziklának az olasz partok közelében több mint 4000 emberrel a fedélzetén. Az eddigi adatok szerint a balesetben 11-en haltak meg, köztük egy magyar. Egy másik magyart pedig még mindig keresnek.
5 éves kislánya után érdeklődik minden nap az egyik édesanyja a Giglio szigetén felállított válságközpontban. A gyerek édesapjával utazott a Costa Concordián, a baleset óta egyiküket sem találják. Az eltűntek családtagjai azonban nem adják fel a reményt, pedig már pontosan 1 hét telt el azóta, hogy az óceánjáró zátonyra futott. Az erős szél miatt ráadásul újból fel kellett függeszteni a kutatást. A hajótestben maradt több mint 2000 tonnányi gázolaj kiszivattyúzásával is várni kell. A helyiek környezeti katasztrófától tartanak. Az ügyészség folyamatosan hallgatja ki a tanúkat, és egyre több jel utal arra, hogy a kapitány nem csak az útvonal megválasztásáért és a süllyedő hajó idő előtti elhagyásáért felelős, hanem azért is, mert a zátonyra futás után megengedhetetlenül sokat késlekedett az utasok biztonságba helyezésével. Eddig 1 ember szólalt fel a védelmében. Az óceánjáró egyik moldovai hostesse szerint a kapitány hatalmas erőfeszítéseket tett, hogy mentse az utasokat. 5 nyelven beszélek, ezért a kapitány megkért, hogy maradjak vele a fedélzeten, és fordítsam az utasoknak, hogy mit kell tenniük, mondta Dominika Kemortam egy televíziós interjúban. A nő szavahihetőségét gyengíti, hogy több szemtanú látta őt a kapitánnyal italozni a baleset előtti percekben. Az ügyészség nem közölte, hogy figyelembe veszi a vallomását.
A menekülő tolvaj helyett a megkárosítottat lőtte meg véletlenül a rendőr Maros megyében. Az áldozat az apósától ellopott ló és szekér eltulajdonítójának eredt nyomába, a rendőrök azonban véletlenül őt sebesítették meg. A férfi súlyos fejsérüléssel az intenzív osztályra került.
Akkor ez kihúzott egy kést. Mondta, nem pülek én a kést, ő. Kristóf István azt meséli, veje utána futott a tolvajoknak, akik késsel támadtak rá. Ő azonban megfutamította őket. Az üldözésbe ezután a marosvécsi rendőrök is bekapcsolódtak, akik végül el is kapták a tolvajokat. Miközben őrizetbe vették a két férfit, az egyik rendőr fegyvere véletlenül elsült. Nem a tolvajt találta el azonban, hanem éppen az üldözőt, Kristóf István vejét. A férfi súlyosan megsérült. Az áldozatot az intenzív osztályon ápolják, állapota stabil, de az orvosok visszafogottak túlélési esélyeit illetően. Tegnap megoperálták, sikerült eltávolítani fejéből a golyót, mondja a sürgősségi kórház szóvivője. A rendőr vallomása szerint fegyvere dulakodás közben sült el, amikor a gyanúsított a rendőrökre támadt. A fegyver használat ügyében nem a rendőrség, hanem a Maros megyei törvényszék ügyészsége folytat vizsgálatot, mondja a Maros megyei rendőrségi szóvivő. A két gyanúsítottat a rendőrség végül őrizetbe vette, ellenük rablásért és testi sértés gyanújával indult vizsgálat.
Átadták a Makovec Imre tervezte új makói fürdőt, amely a tavaly szeptemberben elhunyt Kossuth Díjas művész egyik utolsó és legnagyobb munkája. Ezzel egyik legnagyobb álma vált valóra. A Hagymatikum névre keresztelt fürdőben van marosi iszapfürdő és hagymás növényekből készült illóolajos szauna is.
Vissza ős magyar motivumokhoz, azt próbált, hogy kötvezni.
Ős magyar jelképeket tervezett Makovec Imre a falakra és a szobrokra. A fürdőkomplexum formáját meghatározzák a tavaly szeptemberben elhunyt Kossuth Díjas művészre jellemző ívelt kupolák, kecses oszlopok és a ragasztott fa tetőszerkezetek.
Egy Makovec létesítményt megvalósítani a mai iparszerű építés mellett nem könnyű, nagyon sok egyedi megoldás, kézi munkát igényel.
Az épület Makovec Imre egyik legnagyobb munkája. A városban arra számítanak, hogy már önmagában az épület is vonza majd a turistákat.
Makói hagyma, mint hungarikum mellé zárkozik a turizmus, és remény szerint a makói hagymatikum fürdő, mint ennek a turizmusnak az égköve. Minden esélyünk megvan arra, hogy Makovec Imre alkotásával, a marosi gyógyiszappal és a gyógyvizünkkel európai hírű fürdők legyünk.
A fürdő idén 6-700 ezer vendégre számít, már most nagy az érdeklődés a közeli Romániából és Szerbiából is.
Románia lesz a díszvendége az idei Miskolci Kocsonya Fesztiválnak. A háromnapos rendezvény nyitó felvonulásán a nagyváradi Krizana Néptánc Együttes is részt vesz, román, magyar és német népviseletbe öltözve. A kocsonya főzőverseny mellett kulturális programok, koncertek, irodalmi szalon, családi és gyerek programok várják az érdeklődőket. Budapestről külön élményvonat is indul a fesztiválra, amit immár 12. alkalommal rendeznek meg. 20 év után újra közösen készített műsort a Vajdasági Rádió magyar szerkesztősége és a Magyar Rádió. Közönség előtt rögzítették a Magyar Rádió Hazától Hazáig című kulturális műsorát a Vajdasági Rádió stúdiójában. A kétszer egy órás műsorban a Vajdaságban élő magyar írók, költők, művészek szólaltak meg, illetve ott voltak a horvátországi magyarság képviselői is.
A Magyar Rádió és az Újvidéki Rádió mai első közös műsorát.
20 év után készített újra közös műsort az Újvidéki Rádió és a Magyar Rádió. Együttműködés korábban is volt, ez azonban a délszláv háborúk idején megszűnt. A felvétel nyilvános volt, eljöttek olyanok is, akik korábban is részt vettek a közös műsorok felvételén.
Szerencse kijárta számomra, hogy itt lehettem Németh László szerzői estjén, Ijés Gyula szerzői estjén, és hogy ne soroljam a nagy magyarországi írókat.
A Hazától Hazáig című műsort vette fel közösen újra a két rádió. Olyan művészek szólaltak meg benne, akik munkásságát meghatározta a délszláv háború.
Úgy gondoltuk, hogy az volna az érdekes, hogyha megpróbálnánk azokat a Vajdaságból származó művészeket, akik Magyarországon kerestek otthont, ide visszahívni és egy asztalhoz ültetni azokkal, akik itthon maradtak és itt élték át a 90-es évek borzalmait.
Az egyik vendég Szügyi Zoltán költő volt. Ő Adáról költözött Magyarországra.
Saját 90-es háborús élmények alapján értettem meg végül is, hogy miről beszélt nagyapám, amikor az első világháborúról beszélt.
Dokumentumnak nevezte a mostani felvételeket a Magyar Rádió szerkesztője.
Hogy ennyi idő távlatából ki hogyan fogalmazza meg az akkori énjét és azokat a tanulságokat, hogy mit jelent a szülőföld, mit jelent a szülőföldhöz való tartozás.
Nem ez volt az egyetlen közös felvétel, a tervek szerint újabb közös rádióműsorok is készülnek majd.
Ez volt a híradó, most jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. A ma esti közbeszédben Apáti Tóth Kata várja önöket. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Tudta, hogy a menopauza intim tünetekkel is jár? Ez velem is így történt. De az Ovestin krém segített. Azóta gondtalanul élvezem az időt, amit a barátaimmal és amit a párommal töltök. Ovestin krém. Mert a nő örök. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Ézsu, a gyógynövények erejével. Keresse a patikákban és a drogériákban.
Már megint rossz napja van. A Valbenazen 3 gyógynövény hatóanyagával enyhíti a stressz tüneteit. Mennyivel jobb érzés mosolyogni? Valbenazen. Mosolygós szép napot kívánunk. Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.